Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, köszöntelek benneteket. Kezdjük meg Isten tiszteletünket énekléssel, énekben mondott imádsággal. A 119. Zsoltárunknak az első két versét énekeljük. Az oly emberek nyilván boldogok. A gyülekezet elfoglalhatja a helyét.
Igazsággal járnak életükben, Isten törvényére vagyunk gondjuk, és a szerint élnek minden időben. Szent bizonyságít, akik megőrzik, és az Isten szívök szerint keresik. Boldogok azok, is mondom nyilván, akik hamisságot nem cselekesznek, de mindenkor az Úr utaiban járnak és szent ártatlanságban élnek. Meghagytad, hogy a te parancsodat jól megőrizzük minden mondásodat.
Sok szeretettel köszöntjük mindenkit, aki most megjelent, akár gyülekezeti tag, akár messzebbről jött, vagy először van közöttünk. Isten hozta mindnyájunkat, és aki először van itt, az érezze magát itthon, illetve lássuk, ismerjük meg a maszk mögött, hogy ha még nem ismertük meg, hogy ki van. Aki pedig a képernyők előttől, azokat is köszöntjük sok szeretettel. Folytassuk az Isten tiszteletünket az új énekesület 73. énekével. Önmagunk felajánlása, húsvér templom.
Nekem nincs más rajtad kívül, Jézus, életem forrása vagy. Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal dicsérlek, Uram. Ez a húsvér templom érted épül, neked ég a tűzbent oltárainál. Ez a húsvér templom téged dicsér, szívem minden húrja rólad muzsikál. Nekem nincs más rajtad kívül, Jézus, életem forrása vagy. Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal dicsérlek, Uram. Ez a húsvér templom érted épült, neked ég a tűzbent oltárainál. Ez a húsvér húsvér templom, téged dicsér, szívem minden húrja, rólad muzsikál. Ez a húsvér templom, érted épül, neked ég a tűzben, oltára énel. Ez a húsvér templom, téged dicsér, szívem minden húrja, rólad muzsikál.
Egy nagyon ismert igeszakaszt engedjetek meg, hogy felolvassak, a Jakab írása, vagy Jakab leveléből, a második fejezetnek a 14. versétől a 26. versig, a hit és a cselekedetek és a hit kapcsolatáról. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nő testvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja neki közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron. Látod tehát, hogy hite együtt működött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által. És ugyanígy a parázna Ráháb is nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsátotta el őket. Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Adja meg Isten, hogy ne csak a fülünkig hatoljanak ezek az igék, hanem jussanak el a szívünkbe, formálják az életünket. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Urunk, olyan könnyű a hit dolgairól beszélni, és sokszor olyan nehéz cselekedni azt, amiben hitünk van, amiről meg vagyunk győződve. Jövünk eléd, mennyei atyánk, hogy ezzel a töredékes hittel, ezzel a töredékes ismerettel, ami nekünk van, dicsérjünk téged, áldjunk téged, és örüljünk neked, veled, itt előtted együtt. Köszönjük azt, hogy ezen a mai napon is felviratt a nap számunkra, hogy erre a mai napra is neked terved van velünk. Köszönjük azt, hogy ezen a mai napon is álmodhatunk veled, és cselekedhetünk általad. Köszönjük, hogy ezen a mai napon is tart a kegyelem, hogy megtartottad az életünket, hogy formálsz bennünket, és nem mondasz le rólunk, hanem tanítani akarsz minket. Köszönjük azt, hogy a te lelkedet leheled belénk, és a lélek indít bennünket jó cselekedetekre, és köszönjük azt, hogy az üdvösségünk, a veled való közösségünk ezen a mai napon is élő és valóságos lehet. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk azért, mert te sokkal előbb szerettél bennünket, mint ahogy mi létezünk, és köszönjük azt, hogy te sokkal hamarabb bíztál bennünk, te sokkal hamarabb odaadtad önmagadat értünk, és a te hűséged örök és kitartó. Köszönjük a jelenlétedet, áldó kegyelmedet, szent lelked munkáját bennünk. Urunk, jövünk eléd úgy is, mint bűntől terheltek, olyan emberek, akik bár igyekszünk a jóra, de olyan sokszor elbukunk, olyan sokszor gyengék vagyunk, Hiteltelenek vagyunk, hitetlenek vagyunk, szeretetlenek vagyunk, és még sorolhatnánk a sok mindent, amiben elbukunk a hétköznapokba. Kérünk, hogy szerető atyaként mutasd meg nekünk, Urunk, hogy mi az, ami nem tetsző volt előtted, mi az, amiben igyekeznünk kell másképp csinálni a dolgainkat. Kérünk, hogy bocsáss meg a vétkeinket, és dobd azokat a hátad mögé, tisztíts meg bennünket, és újíts meg bennünket Krisztus vére által, a te szent lelked által, és ne a bűnös, elbukott életünkre nézz, Urunk, hanem arra az indulatra, arra a vágyra, amivel itt vagyunk, és szeretnénk a közösséget, a veled való kapcsolatot építeni és táplálni. Köszönjük, hogy szeretsz minket, és nem mondasz le rólunk. Kérünk téged, hogy így taníts bennünket ebben az órában is a te akaratod szerint, Krisztusért. Ámen. Az ige hirdetésére készülve a 38. énekünket énekeljük az új énekeskönyvünkből. Drága Szent Lélek, jöjj!
Vigasztalónak jöjj. Jöjj és vidámíts meg, jöjj és vigasztalj meg. Drága Szentlélek, jöjj, vigasztalónak jöjj. Jöjj, szabadítónak jöjj. Szentlélek, jöjj, szabadítónak jöjj. Jöjj és szabadíts meg, jöjj és vigasztalj meg. Drága Szentlélek, jöjj, szabadítónak jöjj. Drága Szentlélek, jöjj. Erősíts meg, jöjj és szabadíts meg. Drága Szentlélek, jöjj, bátorítónak jöjj. Drága Szentlélek, jöjj, újjáteremtőnek jöjj. Drága Szentlélek, jöjj, újjáteremtőnek jöjj. Tűzed éleszt fel, jöjj és erősíts meg. Drága Szentlélek, jöjj, újjá teremtőnek jöjj.
A már felolvasott Jakabi levélből olvasom újra az ige hirdetés alapigéjét, a második fejezetnek a 18. versétől a 22. verséig a következőképpen szól hozzánk az Isten. Viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron. Látod tehát, hogy hite együtt működött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Hát ez megint egy olyan egyértelmű ige szakasz, hogy akár mondhatnánk azt is, hogy akkor áldás, békesség, és menjünk haza, cselekedjünk a megírtak szerint, mert nincs ezen tovább mit magyarázni. A hit együtt működik a cselekedetekkel, és együtt van jelen az életünkben. Aztán mégis valahogy igyekeztem magam rászánni arra, hogy azért ennél csak többet kellene mondani, és kértem az Istent, hogy adjon bölcsességet ahhoz, hogy a legegyszerűbb dolgot hogyan lehet úgy magyarázni, úgy átadni a gyülekezetnek, hogy az érthető legyen, hogy az ne csak fecsegés legyen, hanem valóban legyen értelme annak, amiről beszélünk, amiről gondolkodunk. Hogyha arra gondolunk, hogy a világ teremtése óta mindig az volt a helyzet, hogy az Istenben bízó emberek mindig kevesebben voltak, mint azok, akik csak látszat szerint voltak, akár zsidóként istenfélők, akár keresztényként istenfélő emberek, de mégis a történelemből azt látjuk, hogy az Isten emberei azok kiforgatták a sarkából a világot, és megmutatták a cselekedeteik alapján az Istenbe vetett hitüket, és a cselekedeteiken keresztül a világ megláthatta azt az Istent, akit ők szolgáltak. Hitték ezek az emberek, hogy Isten, amit mond, azt be is teljesíti. Hitték, hogy amit Isten ígér, az be fog következni. Nem kételkedtek ebbe. Lehet, hogy voltak mélységek, és voltak magasságok, de mindig ott volt az a bizalom, hogy Isten, amit megígért, az úgy lesz. Hitték azt, hogy ha Isten azt mondja, hogy velük lesz, akkor velük van, akkor velük lesz, mint ahogy velük volt a múltban is. Hitték, hogy Isten hatalmasabb mindenki másnál. Hitték, hogy Isten szereti őket, és munkatársaiul hívja őket. Hitték, hogy Istennek fontos az emberrel való kapcsolat, a velük való kapcsolat, a személyes kapcsolat. Hitték, hogy Isten igazi és valóságos, hogy Isten nem egy elvont fogalom, hanem egy őszinte kapcsolatra vágyó valaki, aki az embert szeretetre teremtette, és aki szerető kapcsolatra vágyik vele. És az Istenben bízó emberek a világtörténelem során mind igyekeztek is úgy élni, igyekeztek úgy viszonyulni az Istenhez, hogy ez a bizalom, ez a kapcsolat, ez megmutatkozzék az életükön, és mások, akik kívülről látják az ő történéseiket, felismerjék az Isten magát az ő életükben. Hitték, hogy Isten egy megelégedett és kiteljesedett életre akarja őket vezetni. Ezek az emberek hitték a történelem során, hogy az Istennek célja van az életükkel, hogy nem csak úgy véletlenül belepottyantak ebbe a világba, hanem az Isten akaratából születtek. Hitték és megfogadták, amikor az Isten valamire azt mondta, hogy jó vagy nem jó, tedd vagy ne tedd. Ragaszkodtak az Isten szavához, az Isten gondolatához, és ez megmutatkozott az életükből. És ettől a hittől, ettől a szeretet kapcsolattól, ettől a szeretve levéstől már nem számított feltétlenül az, hogy emberi síkon bárkinek is meg kellene felelni. Hiszen tudták, hogy a világokat teremtő Isten véleménye az mindennél fontosabb. És eszembe jutott ugye Luther, aki ott áll a birodalmi gyűlés előtt, és azt mondja, hogy itt állok, másképp nem tehetek. Tehát az Isten valamit mondott nekem, meggyőződésemmé vált az, amit tőle hallottam, még ha bele is halok ebbe, akkor sem tudok mást mondani, akkor sem tudok másképp cselekedni, és nem is akarok másképp tenni, mert az Isten szeretete, az Isten hűsége, az nekem fontosabb, mint a birodalmi gyűlés határozata, vagy az emberek rólam mondott véleménye. És ettől a szeretet kapcsolattól, ettől a szeretve levéstől tartása lett az embernek a történelem bármely pontját, ha nézzük. Szilárd értékrendje lett, jövőképük lett, tudtak hinni a változásban és a jóban, bár mindennél, mindenkinél tisztában látták, nyilván a saját esendőségükön keresztül is az emberi fajnak a bűnösségét, a megingathatóságát, az önzőségét, az érdekek vezérelte életét. És ugye azt kell mondani, hogy a világ nem változik, az ember nem változik. Az ember ma is ugyanilyen önző, ugyanilyen bűnös, megingatható, érdekek által vezérelt. De mi van velünk ma élő keresztényekkel? Mennyire stabil a mi hitünk, mennyire szilárd a mi Istenhez való ragaszkodásunk. Mennyire tudunk mi mást mondani, mint amit az Istentől hallottunk. Mennyire tudunk másképp cselekedni annál, mint amit az Istentől tanulunk napról napra. Tegnap egy baráti beszélgetésben beszéltünk arról, hogy keresztényként, keresztény emberként is bizony tudunk szerepeket felvenni, szerepeket játszani, tudunk viselkedni, tudunk helyzetekhez igazodni, mert fejben nagyon sokszor megvan, hogy mit tesz egy keresztény ember, mit tanít a Biblia, mit mond Isten, és abban a közegben, ami ezt elvárja tőlünk, abban igyekszünk is ezt megcselekedni, ez ott könnyebben megy, az úgy adja magát, másoktól is vesszük a példát, meg tanuljuk a határokat. De abban a közegben, ahol nem elvárás, nem mérce az Isten szava, az Isten törvénye, az Isten szeretete, ott vajon mennyire veszünk fel szerepeket, mennyire térünk el attól, amit az Istentől tanulunk. Beszélgettünk arról is, hogy egy lelkész milyen könnyen bele tud csúszni egy-egy szerepbe, mint például a lelkész szerep. Ugye szoktuk mondani a hétköznapokban, hogy valaki olyan paposan beszél, vagy olyan kánaáni nyelven mondja el a dolgokat úgy, hogy senki se érti. Vagy csak azok értik, akik maguk is benne vannak, akik maguk is művelődnek ezen a téren. Mennyire tudunk mi lelkészek természetesen élni és viselkedni, emberi módon élni és viselkedni. Mennyire tudjuk külön választani, vagy külön kell-e választani vajon a lelkészi, nem akarom azt mondani, hogy szerepünket, mert régen baj az, ha ez egy szerep, de a lelkészi hivatásunkat az emberi létünktől, vagy összeegyeztethető-e a kettő? Kell-e összeegyeztetni a kettőt? Hogy hiteles, együtt vagy külön? De ha kilépünk ebből, és azokat az embereket, vagy azokról az emberekről gondolkodunk, akik nem lelkészek, egy hívő szülő, egy hívő nagymama, egy hívő nagypapa, egy hívő gimnazista, az vajon össze tudja egyeztetni a maga emberi valóját a hitével, az Istennel való kapcsolatával, a templomos létével? Külön választható-e ez a kettő? Kell-e külön választani a kettőt? Lehet együtt élni ebben a mai világban ezzel az Isten hittel, az Istenhez való ragaszkodással? Vagy ez a zord világ, ez megöl bennünket, hogyha keresztényként a jóra törekszünk? Beszélgettünk arról is, hogy hogyan tudunk figyelni arra, hogy hitelesek legyünk és önazonosak legyünk. Hogy ne vegyünk fel feleslegesen szerepeket és állarcokat. Hogyan tudom megtalálni azt, hogy keresztényként ki vagyok én? Istenben bízó emberként mi az én identitásom? Mi az, ami velem önazonos a hitemen, az Istennel való kapcsolatomon belül? Mennyire tudom ezt összeegyeztetni és hitelesen megélni? Érdemes ezekről a kérdésekről gondolkodni, és hoztam is néhány példát, mert én is gondolkodtam ezen, hogy milyen is a hiteles keresztény élet. Hogyan tud a keresztény Istenben bízó élet hiteles lenni? És eszembe jutottak a Szentírásból nyilván a hithősei. Ott volt például Noé, akinek azt mondja Isten, építs bárkát. A semmiből, a semmire nem esik az eső. Miért kéne bárkát építeni? Ráadásul ekkora nagyot, ilyen módon, és ilyen felszereltséggel, vagy ilyen elosztással, ahogyan az Isten elmondta neki. Biztosan voltak beszélgetések Isten és Noé között. A végeredmény az, hogy Noé mindenki döbbenetére és megbotránkozása ellenére is elkezdett építeni egy bárkát. A hite, az Istennel való beszélgetései, az Istennel való kapcsolatát, az cselekvés követte. Vagy nem is az, hogy követte, hanem együtt mozdult a kettő. Tehát ahogyan ő az Istentől kapta, ő azt át is vitte a saját életébe. Meg is cselekedte azt. Nem mondta azt, hogy jó, hát persze, ez így jól hangzott a múltba, pár ezer évvel ezelőtt, amikor más embereknek mondtál valamit, uram, ez így jól hangzott, de most ebben az én időmben hogyan is minek? Tehát, hogy olyan furán veszi ki magát. Nem kezdett el Noé, legalábbis a Szentírás tanúsága szerint, vitatkozni ezen az Istennel. Hanem azt tudta mondani, hogy Uram, nem annyira értem ezt a dolgot, de téged szeretlek, és mindenkinél jobban értékellek és érezlek, és veled akarom élni az életemet, tehát ha te azt mondod, akkor azt csinálom. Vagy ugyanígy Ábrahám, aki már nem volt ennyire, hát hogy is mondjam, csak egyszerű példa, vagy legalábbis mondhatjuk azt, hogy a Szentírás többet beszél arról, hogy Ábrahámnak bizony voltak kétségei, voltak megbicsaklásai a bizalomban, az Istennel való kapcsolatban, de azért jó ezt olvasni, mert amikor nekem megbicsaklásaim, vagy nekünk megbicsaklásaink és kételjeink vannak, akkor láthatjuk azt, hogy Ábrahám, akit ma a hit hősének, Isten barátjának tartunk, neki is voltak. Valóságos ember volt. És amikor nekünk vannak, akkor megnyugodhatunk, hogy valóságos emberek vagyunk. És vannak kérdéseink az Isten felé. Ugye Isten kijelentette neki, hogy utódja fog születni Sárától, nem akárkitől, Sárától, és attól az utódtól származik majd egy nemzetség, egy nemzedék, egy nép, akivel az Istennek terve van. És rengeteg idő eltelt. Gondolkodtam, hogy szerintem 50 vagy még több év is eltelhetett, és semmi. Tehát volt valamikor egy ígéret, amikor még fiatalabbak voltak, zsengék voltak Sárával, házasokként élték az életüket, és nem történt semmi. És ott volt csak az ígéret, az Isten szava. És bizony volt idő, amikor Ábrahám azt mondta, hogy lehet, hogy kellene nekem is cselekednem valamit ahhoz, hogy ez az ígéret beteljesedjék, bekövetkezzék. És ugye teljesen a kor szokásának megfelelően azt mondta, hogy gyere csak ide, Hágár, asszonyommá teszlek, és akit te szülsz, majd az lesz, ami Sárával közös gyerekünk, adoptálunk téged, te leszel az ígéret megszülőjének az anyja. Meg is történt ez így emberileg, a kor szokása szerint, semmi elítélendő nem volt ebben. Így csinálták akkor az emberek. Csak hogy az Isten nem ezt mondta, nem ezt ígérte. És aztán ennek mind a mai napig látjuk a következményét, hiszen a zsidó-arab konfliktus az innen származtatható. De aztán az Isten nem mondta azt, hogy jól van, Ábrahám, hát ha te ennyire hitetlen voltál, és ennyire nem bíztál bennem, akkor most már csináljad a magad útján, ahogy akarod. Nem mondta ezt Isten, mert az Isten mindig hűséges. A mi bicsaklásaink, bűnösségünk, meg hitetlenségünk ellenére is az Isten ott van mindig hűséggel a szövetségben. És bekövetkezett az, ami emberileg lehetetlen volt. Hiszen írja a Szentírás, hogy már nagyon idősek voltak. Már Sáránál a női folyamatok nem működtek. És Isten mégis beteljesítette az ígéretét. Vagy aztán ott van Mózes, aki elmerte hinni, hogy bár emberileg az arisztokráciából kiesett, méltóságát vesztette, kegyvesztett lett, de elmerte hinni, hogy Istennél nem. Hogy Isten őt használni akarja, mégpedig egy olyan feladatra, amin keresztül megment egy népet. Elmerte hinni. És a kedvencem Mária, akinél azt olvassuk a karácsonyi történetben, hogy szinte hátradől, amikor azt mondja, hogy azt mondja neki az angyal, hogy ne törődj te semmivel, az Istennél minden lehetséges. És mintha azt mondaná Mária, hogy ja, akkor jó, hát akkor nincs miről beszélni. De akkor várjuk ki, hogy Isten mit hoz ki ebből a lehetetlen helyzetből. És Isten kihozza a lehetetlenből a lehetségest. Még azt is, hogy egy szűz méhében életet fakaszt férfi beavatkozása nélkül. Mert Istennél minden lehetséges. Aztán ott van József, aki elmerte hinni az Istennek, hogy Mária nem volt hűtlen hozzá. Elmerte hinni, és e hit alapján mert cselekedni, magához vette ezt az asszonyt. A maga tehetsége, a maga személyiségéhez mérten, amit ő adni tudott, igyekezett nevelni azt a gyermeket, akit az Isten adott nekik. Láthatjuk ezekből a példákból, hogy a hit hősei, akik ugyanolyan emberek voltak, mint mi, nem választották szét a hitet az életüktől, hanem az életükben ott volt a hit, és az életükben, az életük cselekedeteiben mutatkozott meg az, amit az Istennel megéltek. Régen mondogatták, azt ma már kevésbé hallom, de némelyek még szokták így elelejteni, hogy hinni csak a templomba szabad, vagy a templomba kell, vagy a templomba lehet. Én azt mondom, hogy aki csak a templomban hisz, az egy hiteltelen, szerencsétlen és meghasonlott ember. Mert az ilyen ember valóban szerepet játszik, és álarcot visel, és képmutató. Pedig szeretném hinni, hogy nem akar az lenni. Szeretném hinni, hogy ő csupán csak jó keresztjén akar lenni. Csak valahogy nem simul össze a templomos lét, a templomos hit és az élet. Pedig az Isten nem a templomba akar csak velünk lenni, hanem ahogy kimegyünk a templom ajtón, ott még inkább velünk akar lenni. Az életünk mindennapjaiban velünk akar lenni. Az életünk minden megmozdulásában az Isten velünk akar lenni. Akár jó, akár rossz. Az Isten velünk akarja élni az életet. És azt szeretné, hogyha mi tanulnánk tőle az életet élni. A hit az Isten ismereten és a szeretet kapcsolaton alapszik, és együtt működik a cselekedeteinkkel. Együtt mozdul, együtt gondolkodik, együtt létezik, szimbiózisban van a hitem meg a cselekedetem. Ugye azt hogy is szokták mondani, aki bort iszik, vizet prédikál, de bort iszok és bort prédikálok, vizet iszok és vizet prédikálok, tehát hogy önazonos vagyok. Nem az van, hogy mondok valamit, de teljesen másképp cselekszem. Tehát mondom azt Ábrahámként, hogy Isten azt mondta nekem, hogy menjek ki arról a földről, ahol most él a családom, és új földet, új hazát ad nekem. De közben otthon elkezdi az új vállalkozását, otthon földeket vásárol, otthon csinálja a megszokott, vagy éli a megszokott életét. Mintha nem is hallott volna semmit az Istentől. Két különböző síkon mozog az Istennel való kapcsolata és az élete. De a hiteles hit, a hiteles életben együtt mozdul ez a kettő, ez az egész. Minél inkább szeretem és ismerem az Istent, és hiszek az ő szeretetében, az ő erejében, annál merészebben fogom tenni a hitnek a cselekedeteit. Ettől pedig az következik, vagy ebből az következik, hogy merem megtenni, merem meglépni a hitem cselekedeteit, hogy kiteljesedik a hit. Hogy egyre inkább fogok bízni, egyre inkább merek az Isten kezébe hátradőlni, egyre inkább merem oda bízni mindenemet, az életem minden területét az Istennek, az Istenre. Ugye ez úgy néz ki, mint egy felfelé táguló spirál, hogy így egyre nagyobb, egyre jobban átfogja az életemet, és egyre növekszik benne a szeretet Isten és én közöttem. Különböző fordításokat néztem meg itt a 22. vers kapcsán. Ugye a 22. vers az így hangzik, hogy látott tehát, hogy hite együtt működött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Van egy fordítás, ami így mondja, a hite közre működött a tetteinél, és a hite a tettek által lett tökéletessé. Vagy egy másik, a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. Ne felejtsük, hogy úton vagyunk. A megtérésünk idejéhez képest reménység szerint mostanra mélyebb a hitünk, megpróbáltabb a hitünk, elmélyültebb az ismeretünk, és talán szorosabb, reménység szerint szorosabb a szeretetünk az Isten felé. Ennek nagyon jó példája, vagy ehhez nagyon jó példa Péter hitének a növekedése. Felismerhetjük benne talán a sajátunkét is, hogy amikor Jézus mellett volt, akkor ott, ugye ott ígérte világba, égbe világba, hogy Uram, én biztos, hogy ott leszek. Én nem hagylak el. Mindenki más megtagad is, elhagy is. Én ott leszek. Ugye ez az, amikor még nincs megpróbálva a hit. Mikor egy régi kollégám szokta volt mondani, hogy kibicnek semmi se drága. Tehát most bármit mondhatok, nincs jelentősége, nincs következménye. Hiszem, hogy nem ezzel az indulattal mondta. Tehát ő meggyőződéssel mondta akkor, hogy én ott leszek. De még nem volt megpróbált ez a hit, csak az ismeret volt ott, meg a szívnek az akarata volt ott. De aztán később megmutatkozik, hogy bizony, amikor a helyzet ott van, amikor a helytartó udvarába ott vannak, és ki kellene állni Krisztusért, és azt kellene csak mondani, hogy én is vele voltam, akkor tagad, nem is ismerem. Tehát amikor a következményei vannak annak, amit hiszek, amiben hiszek, akiben hiszek, akkor ott el tudunk bizonytalanodni. De Krisztus erre csak aztán később annyit kérdezett, hogy Péter, szeretsz engem? Nem, nincs más kérdés. Szeretsz engem, vagy nem szeretsz engem? És ez a kérdés, ugye tudjuk jól, annyira összetöri az embert, nem csak Pétert, bennünket is. Hogy Isten nem a fejünkre koppint, nem megaláz bennünket, nem számon kér bennünket, nem csak szelíde megkérdezi, hogy szeretsz? És ez a kérdés, és az a feloldozás, amit Krisztus ezután ad Péternek, ez ugye egyszerre volt megszégyenítő, meg alázatra intő, meg elgondolkodásra hívó, hogy is van ez. Tényleg hiszem, meg tényleg szeretem az Istent, tényleg elköteleződtem, tényleg akarom ezt az egészet. Tehát egyszerre megalázó és megszégyenítő, meg elgondolkodásra hívó, de ugyanakkor lendületet is ad. Hogy az, akit én megtagadtam, akit én letagadtam, az engem még mindig szeret. És ez egy olyan lendületet ad, hogy még van remény, még jobbá lehetek, még másképp csinálhatom, még előttem egy csomó minden, amiben bebizonyíthatom, hogy szeretem őt. És ez a lendület ugye az újabb élethelyzetben, amikor börtönbe kerül a hitéért, meg a vádlói előtt kell számot adni, meg aztán a gyülekezet előtt kell kiállni, és tudva azt, ugye, hogy mindenki tudja, hogy ő hogy tagadta meg Krisztust, ott ki kell állni, és szint kell vallani, akkor Péter már egy hitvalló, egy hitében stabil, szilárd ember, akinél azt látjuk, hogy ha félvilág azt mondja is, hogy Isten nincs, meg Isten, ugye akkor abban az időben ez kevésbé volt kérdés, hogy van-e Isten, vagy nincs, de hogy az Isten Krisztusban jött-e el, vagy sem, ugye az ő helyzetére aktualizálva, akkor azt mondja Péter, hogy nem érdekel engem, hogy mit mond a félvilág. Én tudom, mert találkoztam vele, meg kapcsolatom van vele. És ez megmutatkozik abban, hogy itt most nektek azt mondom, hogy. És elmondta, amit el kellett mondania. Elmondta, amit rábízott a Szentlélek. És ma ugye azt látjuk, azt éljük, hogy Péter oszlopapostól. Némely felekezet egyenesen tőle eredezteti az egyház alapját. Ugye, tehát, hogy ott van a hit hősei között ő is, pedig milyen bukásai voltak. Cselekedeteink a hitünk bizonyságai. Cselekedeteink alapján, és azok tükrében látszik az rajtunk, hogy kihez tartozunk. Meglátszik, hogy valóban Istenhez, valóban Krisztushoz tartozunk-e, vagy csak beszélünk róla. Valóban az ő mércéje, értékrendje szerint élünk, vagy csak beszélünk róla? Nem szabad olyannak lennünk, mint a galamb, aki mindig ugye, mikor tanítgatni akarták őt, akkor azt mondta, tudom, ugye ismerjük ezt a történetet. Nem szabad ilyennek lennünk, mert közben semmit se tudott, és nem volt nyitott. Ha mi is csupán annyit mondogatunk, hogy hiszem, persze hiszem, én ezt hiszem, de nem cselekszem a hitem szerint, akkor az egy üres beszéd lesz. Akkor az hiteltelen emberré tesz, és az is maradok, ha nem változtatok ezen. Sokszor szoktuk azt is látni, hogy a vallásosság, a templomi lét, a Az Isten ismeret az némelyeknél átmegy ilyen görcsös vallásosságba. Akik nem belesimulnak ezek az emberek az Isten nagyságába, meg az Isten tenyerébe, az Isten szeretetébe, hanem félelemből hisznek. Félni kell az Istentől, mert ő hatalmasabb, ő nagyobb, ő megbüntet, ő neki hatása van a világra, az életre, az én életemre, és ha nem viselkedek jól, akkor ezt vagy azt fogom kapni büntetésül. És félelemből ugye mennek templomba, meg mondják, amit mondani kell, de nem jön szívből az, amit az Isten tanít. Bocsánatot kérek a katolikus testvérektől, csak náluk sokkal jobban kimondva érzem a dolgokat, vagy magunknál nem találtam erre jó példát, de szoktam szeretni, mikor mondják, hogy parancsolt ünnep van. Tehát amikor kötelezően ott kell lenni a templomba. Egyfelől akarom érteni ennek a tanító jellegét, hogy azok, akik nem tudnak rendszeresen menni, akkor legalább ezeken az úgynevezett parancsolt ünnepeken menjenek. Aztán egy apáca elmondott egy másik példát, hogy behoztak valami újabb parancsolt ünnepet, és jöttek a telefonok a plébániára, hogy akkor most kell menni a templomba? És akkor most ez is számon lesz kérve? És egy ideig türelmesen megválaszolta a kérdéseket, de egy idő után kifakadt, és úgy megmondta, hogy hát ha kényszerből kell jönni valakinek az Isten házába, az már régen rossz. Tehát ha valaki nem szívből jön, nem azért jön, mert ő szeretne, meg itt feltöltődik, meg itt életet, meg lendületet kap az Istentől, akkor ennek nagyon rossz üzenete van. Magunk számára is, és a külvilág számára is. Amikor valamit muszájból, erőből kell csinálni. De hát az Isten nem ezt várja tőlünk, nem erre hív bennünket, hogy megerőszakoljuk az életünket ővele ráadásul. Tehát ő egy szerető, szeretett kapcsolatra hív bennünket, nem pedig félelmetes kapcsolatra. Ugye amikor azt olvassuk az igében, hogy féljétek az Istent, az nem ezt a fajta félelmet jelenti, hanem azt a fajta kapcsolatot az Istennel, amiben tudom a helyemet. Tudom azt, hogy én ember vagyok, ő pedig az Isten. Tudom azt, hogy én nagyon sok mindent megtehetek, nagyon sok mindenre képes vagyok, de nem mindenre. Ő viszont mindenre. És ehhez mérten, ehhez képest pozícionálom én magamat. És lehetek én is úgy, mint Ábrahám, az Isten barátja. Lehetek az Isten munkatársa, ahogy Pál mondja, de tudjam azt, hogy ki vagyok, hogy ember vagyok, hogy teremtmény vagyok, és hogy az Istenhez képest hol van a helyem. Mint amikor egy egészséges szülő-gyermek kapcsolatban a gyerek lehet bár elmondja a véleményét, vagy megéli saját magát, de ott van a szülő felé a tisztelet, hogy mégiscsak ő az apám, meg ő az anyám. Tehát, hogy ez a fajta tudom a helyemet, tudat, meg ismeret legyen bennünk, amikor azon gondolkodunk, hogy mit jelent, hogy félni az Istent. És ugye ezekkel együtt hit és cselekedete kérdésében ugye nagyon ott volt és ott van magának az üdvösségnek a kérdése, hogy a hit önmagában elég az üdvösséghez, vagy pedig a cselekedetek kellenek hozzá, vagy csak a cselekedetek kellenek hozzá. Ugye erről sokszor vitatkoztak. Először ugye tisztázzuk azt, hogy mi az üdvösség. Tudjuk, hogy az üdvösség az Istennel való kapcsolat maga, tehát az Isten jelenlétében való létünk és életünk. Amikor fölvesszük a kapcsolatot az Istennel, a ritmust vele, akkor már az üdvösségben vagyunk. És majd, amikor a földi sátorház elmúlik, és meghalunk, akkor átlépünk a valóságos, az igazi, a nem tükör által homályosan való létbe, hanem a színről színre látásra, amikor látjuk majd az Istent. A szemünkkel látjuk az Istent, és találkozunk vele. Tehát, hogy ebben az életben most, ma is van üdvösségünk, ha az Istennel vagyunk, és majd lesz, ha átmegyünk az örök életben. Örök életbe. Tehát az üdvösség az Istennel való valóságos, őszinte, szeretetteljes közösség, és ez a közösség már itt és most a miénk. És ez nem a cselekedeteinkért van, és azt kell mondjam, hogy nem is a hitünkért jutalmul, hanem Krisztusért van. Azért lehet ez, mert Krisztus meghalt. Értünk, elszenvedte azt a büntetést a bűneinkért, amit egyébként nekünk kellene elszenvedni. És azt mondta az Isten, hogy te állj arrébb, mert itt van Krisztus, aki elszenvedi azt, amit egyébként neked kellene. Ha ezt el tudom fogadni, ezt az ajándékot az Istentől, ha elmerem ezt hinni, akkor ugye megvan a hitem. És ahogyan Péternél is, úgy nálam is felfakad a hála, hogy Uram, hát ha ezt tetted velem, akkor én hogy ne? Akkor én viszont, akkor én akarom, akkor én ezt csinálom, én hozzád akarok tartozni, nem akarok lecsatlakozni rólad. Ha te ezt tetted, értem, akkor én ott akarok lenni melletted. És azt akarom mondani, élni, cselekedni, hogy szeretlek téged. És követem a te istenségedet, mert annyira szerettél engem, hogy megváltottál, hogy megmentettél, hogy életre hívtál. Ha ő előbb szeretett engem, előbb bízott bennem, akkor én ezt a megelőlegezett bizalmat meg akarom hálálni neki azzal, hogy tanulom tőle az életet. Vagyis, hogy olvasom a Szentírásban, hogy mit tanít nekem az Isten. Elcsendesedek és csöndbe vagyok, és hallgatom, hogy mit tanít nekem az Isten. És aszerint akarok cselekedni. Egy őszinte kapcsolatban megvallom neki, hogy ki vagyok én, és hogy olyan szeretnék lenni, mint Krisztus. Töredékesen megy, nem megy mindig, de akarom és vágyom ezt. Ezt a jobbá lételt, ezt a másságot, ezt a jóságot, amit Isten Krisztusban megjelenített, ezt akarom tanulni. Ezzel akarok több lenni ebben az életben. Van a Facebookon egy Újra Gondoló nevű blog, amit talán sokan ismertek. Nagyon tetszik egy bejegyzés, és ezzel szeretném befejezni a mai igehirdetést. Azt írja, hogy mindezekre a kérdésekre, vagy ezekre a kérdésekre is a megoldás az oldódás. Mert ha valami görcsben van, vagy iszonyatosan besűrűsödött, semmit nem lehet megoldani, ha görcsölsz, ha annyira sűrű lett az életed, hogy lehetetlen benne mozogni. Oldódásra van szükség. Isten kezébe tenni a kezed, a legjobb görcsoldó. Olyan, mint hazatalálni a sűrű erdőből. Olyan, mint amikor egy gyógyszer hatására lassan elmúlik a fájdalom. Talán nem is arról a megoldásról van szó, hogy megkapod, amit szerettél volna, vagy amire vágytál, hanem arról, hogy el tudod engedni, hogy bele tudod tenni magadat és mindent, ami a tied, az Isten kezébe. Hogy el tudod magadat engedni, oda tudod magad adni az Istennek. Az a szép ebben, hogy amikor Isten kezébe teszed az életed, valójában a helyedre kerülsz, hiszen annak eleve ott van a helye. Hidd el, hogy Isten kezében van a legjobb helyen az életed. Tehát amikor oda tudjuk tenni magunkat, és az életünk minden szeletét az Isten kezébe, akkor ott oldódik valami, akkor ott növekszik a hit, és együtt mozdul a cselekedeteimmel. Akkor már nem akarok másképp tenni, másképp cselekedni, csak úgy, ahogyan az Isten, vagy amire az Isten indít engem. És így lesz az életünk szent együttműködés önmagunkkal is, és legfőképpen az Úristennel. Így lesz az életünk reménység szerint az Isten segítségével hiteles keresztény élet. Áldjon meg bennünket ebben az Úr, és imádkozzunk feleletül énekszóval. A ráfelelő énekünk, annak az a címe, hogy eljönnél-e velem. Eljönnél-e vélem, és ha hívlak, és nem más. Én, ha hívlak, és nem más.
vélem én, ha hívlak, és nem más. Indulnál, ha ismeretlen tájak várnak rád. Dicsérnéd az én nevem, hirdetnéd szeretetem. Ápolnád életem magadban és bennem. Elhagynál-e mindent én, ha hívlak, és nem más? Gonoszoknak és a jóknak felvennéd gondját. Nekem adnád életed, elém tennéd kételyed, figyelnéd-e válaszom magadban és bennem. Vakot látni hívnál én, ha kérlek, és nem más. Kinyitnád-e börtönök nehéz vasajtaját? Odaadnád kenyeredet, kötöznél-e sebeket? Küldetésed ez legyen magadban és bennem. Magad is fogadd el, mert én kérlek, és nem más. Oszlasd el félelmedet, mert én vigyázok rád. Szemem, lelkem így vezet, teljesíted, élteded. Erre készítsd fel hited magadban és bennem. Uram, hangot hallom, mert te hívsz most, és nem más. Feléd hadd forduljak, hadd kövesselek immár. Veled én oda megyek, hova lábnyomod vezet, növekedni benned így fogok, s te én bennem.
Imádkozzunk. Urunk, olyan sok mindenre tanítasz bennünket, és olyan sok mindenre hívsz. Segíts, hogy felismerjük a zajban a te szavadat, és lelked által a te hívásodat. Amikor azt mondod, adjunk kenyeret, akkor tudjunk adni, és cselekedjük meg, amit tőled hallottunk. Amikor azt mondod, nyissunk ki börtönajtókat, akkor tudjuk ezt megtenni, akár a saját börtöneink ajtaját is. Urunk, add, hogy erőt merítsünk belőled, és bátorságot gyűjtsünk, hogy merjünk mi is a hétköznapi hősei lenni ma, vagy holnap után. Köszönjük, hogy a te szereteted hűséges, köszönjük a bocsánatot, amit te adsz, köszönjük a tanítást, amivel te vezetsz bennünket, és soha le nem mondasz rólunk. És köszönjük, hogy te bízol bennünk. Kérünk Jézus Krisztusért, hallgass meg imádságunkat, ahogyan azt tőle is tanultuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Isten tiszteletünk zárásaképpen a 156. énekünket énekeljük, Országod jöjjön el. Ezzel készüljünk az áldás vételére.
Köztünk, járd újra át szívünk, és növekedj bennünk, fedd fel, miért élünk. Jöjj, reménységet terjedjen, mint futó tűz a földeken, a lelked törjön át, árasszon el. A te néped vár, új erőt vár, Országod jöjjön el, a sötét tűnjön el, karjaid mozdítsd meg, sebeink érintsd meg, tüzet gerjeszt fel, népünk ébreszt fel, teremts új légkört, köztünk építsd föl trónod. Ott most az, mit életünk szomjaz, nem szórjuk el kincsünk, mit te benned letünk. A rabláncok lehullanak, a sebek mind beforranak, a menny ügyért indulunk harcba. A föld népe már tavaszt vár, jöjj hát. Országod jöjjön el, a sötét tűnjön el, karjaid mozdítsd meg, sebeink érintsd meg, tüzet gerjeszt fel, népünk ébreszt fel, teremts új légkör, köztünk építsd föl trónod. Hamat terjeszt ki a föld határáig, a pokol serege nem állíthatja le, hogy meghódítsd a szíveket, hogy felébreszd a népedet, hát tölts be minket Krisztus lelkével. A föld népe már új reményt vár, jöjj hát. Országod jöjjön el, a sötét tűnjön el, karjaid mozdítsd meg, sebeink érintsd meg, tüzet gerjeszt fel, népünk ébreszt fel, teremts új légkör, köztünk építsd föl trónod.
Ez a világ sóváróval várja azokat az embereket, akik szív szerint hisznek az Istenben. Vegyük így az Isten áldását, és kísérjen el az áldás bennünket a hétköznapokra. A kegyelem Istenen legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.